A randi kultúráról lesz szó. Nagyon rég szeretnék erről beszélni. Az online dating népszerű, és egyre többen használják, de vajon milyen képességeinket építi le a jobbra meg balra húzogatás? Mi a helyzet a különböző generációkkal, akik online randiznak, és hány kudarcba fulladt randi után töröljük magunkat az apról? De ennél aztán sokkal-sokkal messzebbre fogunk menni Szokolai Árpád klinikai szakpszichológussal, akit üdvözlök a vonalban. Halló!
Üdvözlöm! Köszönöm a lehetőséget.
A beszélgetésünk alapját egy telexes cikk adja, az online randizásról szól, és ennek a cikknek az elején ön is megszólal, és rögtön van itt egy olyan pont, amire ki is térnék. Van ez a késleltetés, ugye, jól tudom, ez a szakszerű kifejezés, amikor várom azt, hogy valaki válaszoljon, amiben még az SMS korában is egyébként volt részünk, de főleg akkor, amikor távirattal vagy levelekkel kommunikáltak. Mi a legfőbb különbség a csetelés, és főleg a dating appen történő csetelés, és a távirat vagy a levélírás között?
Meglepő módon azért elég sok különbség van. Az egyik az, hogy amikor csetelünk, akkor valahogy egy olyan üzemmódban van az agyunk egyszerűen, hogy gyorsan akarunk válaszolni, mi is, és gyors választ, visszajelzést is várunk. És ebben van egy olyan különbség, hogy annó, amikor táviratot írtunk, vagy levelet írtunk például, akkor ott megfontoltuk, hogy mit írunk le. Tulajdonképpen minden sorról legalább 3-4-szer annyit gondolkoztunk, mielőtt papírra vetettük volna. És ettől valahogy egy sokkal átgondoltabb, pontosabb tartalmat tudtunk közölni. Itt meg ugye mindenki írogat, gyorsan válaszolunk, persze az az érzésünk, hogy ezek gondolkozunk rajta, hogy mit válaszolunk, de hogy ezek mégsem annyira pontos válaszok, és nem is fektetünk annyi energiát abba, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy a másik miért írja azt, amit ír. Mert ez egy lényeges része minden kommunikációnak, hogy öntudatlanul is gondolkozunk azon, hogy miért mondja, mutatja, csinálja azt a másik, amit csinál. Miért látom az arcán, amit látok. Miért azokat a szavakat írta le. És ezzel a felgyorsult ritmussal egyszerűen magunknak is kevesebb időt adunk, és sokkal több ponton tud félrecsúszni, sokkal több helyen tudjuk félreérteni egymást.
Itt ugye mindennapi paranoiánk az megszabhatja azt, hogy mennyire szorongunk attól, hogy a másik most mit mond. Nyilvánvalóan ebben benne van az is, hogy mennyire vagyunk, vagy mennyire van velünk az a megfelelési kényszer. De nem szeretnék abba a hibába esni, hogy régen minden jobb volt. Szóval, hogy ott is ugyanúgy megvoltak azok a kérdések és szorongások, amik most csak gyorsabban történnek meg. Tehát amikor levelet írtunk, vagy táviratot írtunk, és nem jött válasz mondjuk egy vagy két napon belül, akkor azért nyilvánvalóan ugyanazok felmerültek bennünk, mint most. Mi a különbség abban, hogy ez most gyorsan történik meg? Ez most jobban terheli az agyunkat, jobban terheli az idegrendszerünket az, hogy ez a két perc eltelt idő, ez hosszabbnak tűnik, mint egyébként az a két nap vagy három nap, amikor nem jött válasz.
Más történik. Egyszerűen ugye ezekkel az online appokkal, de egyáltalán az okostelefonnal belekerülünk egy olyan működésmódba, mint a játékgépek a kaszinókban. Hogy nagyon gyorsan kaphatunk visszajelzést, és ez egy teljesen más üzemmódba kapcsolja az agyat. Tulajdonképpen egyfajta ilyen szerencsejátékozásban vagyunk, és egy ilyen sóvárgás, várakozás, vagy egy ilyen függőségszerű üzemmódban van a fejünk. És várakozunk, hogy mikor jön a válasz. És akkor, amikor egyébként is tudtuk, hogy nem tudom, egy-két napon belül fog megérkezni az a levél, még ha gyorsan válaszol a másik akkor is, akkor tudtuk magunkat szabályozni, egy ilyen nyugodtabb állapotba tartani, lefoglalni magunkat mással. Szóval egyszerűen az egész, a körülmények most olyanok, hogy nagyon könnyen óriási tétet kezdünk tulajdonítani annak, hogy jön-e egy válasz, milyen gyorsan jön egy válasz, stb. És nem veszük észre, hogy ez nem amiatt van, mert hogy egyébként a válasz sebességének különösen nagy jelentősége lenne, hanem azért van, mert az idegrendszerünk elkezd egy kicsit úgy működni, mintha egy játékgépnek, egy félkarú rablónak a karját húzogatnánk. Csak ezt nagyon nehéz átlátni magunkkal kapcsolatban.
Ugyanide, generációk között vannak szignifikáns különbségek, főleg a datinghez. Ha valaki ebben szocializálódott, hogy eleve nem tudom, tizenévesen már okostelefonja volt, és akár még úgy nem is randizott, hogy nem tudom, egy sima offline találkozás révén, hanem az online appon. És akkor van az, aki hát még nem úgy nőtt fel, hogy ott van a kezében az okostelefon, de már ezt kellett megszoknia a 30-40 éves korára. Tehát most mondjuk azt, hogy van egy 20 éves, meg van egy 40 éves. És ők mégis egymásra találnak az online térben. Itt milyen meghatározó különbségek lehetnek a kommunikációban? Az csak a szerencse kérdése, hogyha ők tényleg egymásra találnak, és utána megtalálják a közös hangot?
Azért az elég ritka, hogy egy 20 éves és egy 40 éves ember hosszú távon megtalálja a hangot, egyszerűen azért, mert annyira más élethelyzetben van többnyire egy 20 éves meg egy 40 éves ember, hogy még ha online meg is találják a hangot, amikor leülnek beszélgetni, találkoznak élőben kétszer-háromszor, akkor a különbség lesz abban, hogy melyikőjüknek éppen mi a fontos az életben, hogy kicsit olyan lesz valószínűleg az érzésük, mint hogyha külön nyelvet beszélnének. Nem a nyelv használat miatt, hanem amiatt, hogy kinek mi a hangsúlyos éppen az életében. De egyébként az egy meglepő dolog, hogy a legsikeresebb korcsoport az a 45 és 60 év közöttiek egyébként az online társkeresésben, ők olyan 70% körül számolnak be arról, hogy igazából egy online társkeresőn találják meg azt a későbbi romantikus partnerüket, akivel egyébként hosszú távú kapcsolatuk is lesz. Pedig őrájuk azért nem lehet azt ráfogni, hogy ők telefonnal vagy bármilyen online appal a kezükben nőttek volna föl. De náluk a legnagyobb az elégedettek aránya mégis.
Feltételezem, hogy számít az, hogy mit állítunk be korosztálynak. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy hát legyen nagyobb a szórás, akkor én mondjuk, nem tudom, 50 évesen beállítok 30 és 55 között, akkor ugye ez a kérdés, hogy ott például milyen a siker arány, és hogy a melyik korosztályból találják meg. Szóval erről van valami adat?
Itt azért sok minden belejátszik a képbe, de az egyik dolog az egyszerűen szerintem például az lehet, hogy jó esetben az ember 20 évestől 25 éves koráig azért számottevően változik. Sok minden lezajlik az életünkben. Míg mondjuk 50-től 55 éves koromig igazából nem fogok annyira sokat változni. És éppen ezért, hogyha azt nézem, hogy 55 évesen vagy 50 évesen mekkora lehet az a szórás, tehát mekkora az a tollig kategória, ahol hasonló az életünk, és ezért könnyebben megtaláljuk a közös hangot. Itt nyilván hosszú távú kapcsolatokról beszélek, nem arról, hogy lehet-e egy izgalmas éjszakánk. Szóval, hogy egyszerűen nagyobb a merítés valójában, mert nagyobb élet szakaszt tudok lefedni. És ha csak tényleg erre egy nagyon jó példa, nem randizáshoz kapcsolódik, de megmutatja ezt a jelenséget, a kiskamaszok és a kamaszok közti különbség. 2-3 év az egész, de teljesen más a fontos nekik a világban, és nehezen találják meg a hangot. Szóval, hogy ez az életkorbeli különbség az egy fontos dolog, és 5 év a 20-as éveinkhez közel, 5 évnyi korkülönbség sokkal többet számít, és ilyen értelemben egy 50 évesnek valójában nagyobb a merítése.
Mi a helyzet azzal az érzéssel, hogy a jobbra és balra húzogatás dehumanizál? Ez hányszor okozhat olyan csalódást, ami gyakorlatilag lehozza az embert erről az appról? Tehát, hogy erről vannak-e kutatások, vagy erre bármilyen visszajelzés érkezett-e önhöz már?
Hú, hát ez is egyébként egy nagyon mély, meg messze menő téma. Amerikában egyébként az ilyen online randi appokat használó 40 év alattiak között 50%-ot eléri az arány, akik igazából nem akarnak kapcsolatot, hanem csak azért használják ezeket a bizonyos appokat, hogy kapjanak pozitív visszajelzést, tehát hogy jobbra húzzák őket. De valójában nem akarnak hosszú távú kapcsolatot. És ez azért nagyon sok problémához vezethet, mert egyszerűen arról van szó, hogy én az egyik oldalon csinálok valamit, megírom a profilomat, nézegetem az embereket, ráírok, csetelünk, próbálom valahogy megérteni, hogy mi történik a másikban. De egy ilyen csetelésen keresztül azért nem érzékelhető annyira világosan a másiknak a szándéka. És ettől én tulajdonképpen sötétben maradok, sötétben tapogatózok. És egyre érthetetlenebb lehet, hogy mi történik, miért kapok elutasítást. És akkor elkezdhetek azon gondolkozni, hogy velem van a baj. És mekkora baj van velem. És a probléma az, hogy valahogy ebben az online térben kevésbé tudok kézzelfogható magyarázatokat találni arra, hogy miért nem jön nekem össze, és elkezdhetem vagy szélsőségesen magamat okolni, ami az önbecsülésemet azért eléggé meg tudja tépázni, vagy egy másik módon próbálok megfejtést találni, és elkezdem nagyon leegyszerűsíteni azt, hogy a többi ember milyen. Azért, hogy megvédjem magam. Azt mondom, hogy nem velem van a baj, hanem a másikkal. És akkor minden nő ilyen, vagy minden pasi ilyen. Vagy ha nem is mondom ki, hogy minden, de azt mondom, hogy mert a pasik olyanok, hogy. És amikor elkezdek kategóriákban gondolkozni, így bedobozolni a másikat, akivel kapcsolatba próbálok kerülni, az tulajdonképpen a valódi kapcsolat. Mondhatnám, hogy halála. Mert hogy onnantól, hogy elkezdem sztereotipizálni a másikat, nem fog igazán érdekelni engem, és ő pedig fogja ezt érezni, hogy én igazából gyömöszölöm őt egy dobozba.
Itt van még egy ilyen érzés, ami esetleg szokásos lehet, méghozzá az, hogy a félrehúzogatásokkal ott van legbelül az az érzés, hogy mi van, hogyha éppen az igazit szortíroztam ki. Szóval ennek a, ugye beszéltünk paranoiáról eddig, meg most az előbb is említette ezt a megfelelési kényszert, de ezzel az érzéssel mi a helyzet? Ez mennyire befolyásol bennünket?
Igen, hát ugye ebben azért sok egyéni különbség lehet. Hát, hogy vannak olyanok, akik úgy indulnak, hogy nagyon-nagyon válogatósak, és akkor tényleg csak a legszebb, meg a legizgalmasabb profilú embert húzzák jobbra, és vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy igazából, ha egy kicsit is bármi pozitívat találok ebben a profilban, akkor jobbra húzom. Hallottam olyanról is, hogy valaki konkrétan szoftvert írt arra, hogy jobbra húzzon mindent neki a Tinderen, és aztán aki visszajelölte őt, tulajdonképpen azokat kezdte el átnézni.
Wow! Szóval ő nyert magának egy kis időt. Már itt is.
Mondhatjuk, igen, tulajdonképpen.
Na most ez viszont egy olyan dologra ad okot, hogy a függőséget keressük. Szóval, hogy ez már egy ilyen egyfajta randi app függés. Ugye itt arról is lehet beszélni, hogy ez mennyire éget ki. De egy ilyen eset, amikor valaki algoritmust ír arra, hogy mindenkit jobbra húzzon, ott mik a motivációk egyáltalán? Tehát ott már a vég, hát most nagyon csúnyán mondom, de hogy a végfelhasználás az valójában mi lesz?
Tulajdonképpen ez tényleg egy nagyon érdekes helyzet, mert egyfelől ez az illető, aki szoftvert írt erre, ő nem sétált bele a csapdába. Mert azt érdemes látni, hogy ezek az appok, azért mégiscsak ezeket úgy csinálják meg, hogy a végén a cégnek pénze legyen belőle. Ez azért nem egy nagy meglepetés. És ezeknél a cégeknél rettentesen okos emberek dolgoznak, akik nagyon tisztában vannak azzal, hogy az idegrendszerünk hogy működik, az emberi viselkedés hogyan befolyásolható, és egy kicsit itt kinyitnám a fókuszt odáig, hogy ez nem csak a randi appokról szól, hanem az Instagramról, a Facebookról, de ilyen nagyon kézzelfogható példával élve, például a használt ruhásboltokról is. A használt ruhásboltokban is az emberek kincset vadászni mennek be igazán. Aha. És az az élmény, hogy én keresek, és nem tudhatom, hogy a következő pillanatban valami izgalmas jön velem szembe, mert nem kiszámítható az, hogy mi jön velem szembe. Ez az, ami az embereket a leginkább tudja izgatni. Így működnek ténylegesen a félkarú rablók is a játékgépekben. Egyébként így működik a Facebook algoritmusa is, a Pinterest, az Insta. Az agyunknak van egy olyan része, amelyik statisztikázza azt, hogy milyen arányban jönnek az érdekes ingerek. És amikor ez nem egy jól kiszámítható arány a külvilágban, akkor egyszerűen elkezdek egy olyan késztetést érezni, hogy többet akarom vizsgálni ezt a jelenséget a külvilágban, mert meg akarom érteni a szabályt. És ezeket a szoftvereket szándékosan úgy írják meg, hogy az agyunk ne tudja a szabályt kisilabizálni. És ettől az az érzésem, hogy na jó, még egy kicsit akarom pörgetni, vagy még egy kicsit csinálom tovább. Van is egy ilyen doom scrolling nevű jelenség, amikor emberek órákat fekszenek a kanapén, és csak pörgetik az Instát, vagy a Facebookot, vagy teljesen mindegy mit. Ezek a szoftverek, felületek, programok kihasználnak egyfajta sebezhetőséget az idegrendszerünkben.
Wow.
Ugyanis amikor én például a Tinderen nézem a pasikat, vagy a csajokat, akkor ugye mindig van egy olyan élmény, hogy a következő vajon milyen lesz. És amikor jön egy érdekes a 5.-6. jobbra-balra húzásra, akkor érzem is, hogy megváltozik egy kicsit az állapotom, ahogy vagyok. Egyfajta izgalmat élek át így hirtelen. És ez lekövethető az idegrendszerben úgy, hogy bizonyos jutalom jellegű hormonok felszabadulnak az agyunkban. És amire nem sokan gondolnak az, hogy tulajdonképpen, amikor én használom ezeket az applikációkat, az olyan, mintha én gyakorolnék valamit, mintha tréningezném magam valamire, vagy mint a Pavlov kutyája, hogy mindig megszólal a csengő, mikor megkapja a kaját, és akkor egy idő után már a csengőre elindul a nyáltermelés. Na most nálunk meg az történik, hogy tulajdonképpen néha találok egy-egy érdekes profilt, ettől az agyamban némi jutalomhormon megjelenik, de egy idő után összekapcsolódik ennek a jutalomhormonnak az érzése azzal, hogy én egyszerűen csak gondolkodás és értelem nélkül pörgetem ezt a felületet. És tulajdonképpen egy automatikus viselkedéssé válik. Csak az agyunk meg úgy működik hosszú távon, hogy ez a dopamin nevű hormonnak lényeges szerepe van ebben az egész folyamatban. Viszont az agyunk úgy működik, hogyha hosszú ideig sok dopamin kapok, akkor egy idő után egyre kevésbé lesz élvezetes az, ami történik velem, ugyanis ahhoz, hogy én meg tudjam élni, hogy egy dolog izgalmas, élvezetes, wow, de szuper, ahhoz az kell, hogy az alap dopamin szinten, és az a dopamin reakció, amit az az adott inger kivált, e között minél nagyobb legyen a különbség.
Meg azt gondolom az időbeli távolság.
Az egyébként nem lényeges. Az időbeli távolság az ott fog belejátszani az egészbe, hogy amikor én elkezdek rengeteg pici dopamint adagolni az agyamba, akkor elkezd föltelni az agyam ezzel a dopaminnal. Tulajdonképpen az, hogy hova teszi az idegrendszerem a nullás vonatkoztatási pontot, az kezd el egyre jobban emelkedni. És ezért egyre kisebb lesz a különbség, amit én érzékelek, az alap állapotom, meg a között, amit mondjuk kivált egy számomra tetszetős profil, vagy egy érdekes Facebook poszt. És ezért az élményem, hogy ez nekem mennyire érdekes, az egyre halványabb, vagy ilyen sanyarúbb lesz. És emiatt van az, hogy amikor elkezdek, fölmegyek a Facebookra, vagy az Instára, az első dolog, ami szembe jön, vagy az első három között van valami nagyon érdekes, de a tizedik, azt már nem érzem olyan igazán érdekes. De ez egyszerűen csak amiatt van, mert az agyamban elkezd föltelni egy kicsit a dopamin, és ezért a tizedik poszt bármennyire is érdekes lenne, ha azt látnám elsőre, egyszerűen már nem tud akkora hormonális hatást kiváltani az idegrendszerben. De amit akarok mondani röviden, az, hogy ezeknek a felületeknek van egy ilyenfajta veszélyessége is, hogy igen, rá tudunk függni, mint egyfajta drogra.
Viszont nagyon röviden még egy gyors kérdést így a végére engedjen meg. Minden ilyen technikai fejlődésnek vagy applikációnak van egy ilyen felfelé ívelése, és van egy ilyen sikerpont. Ön szerint ez a fajta randizási kultúra visszatalálhat-e így egy ilyen természetes mederbe? Vissza fog-e kerülni? Vagy most már erre kell készülni, hogy az online dating az lesz a kiinduló pont, és akkor a szerencsés, aki még érti az offline világnak a nyelvrendszerét.
Szerintem itt a kérdés egy picit, már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy félrevezető, mert hogy ezek nem ellentétes dolgok. Én azt gondolom, hogy ezek az online felületek egyébként egy fantasztikusan jó lehetőséget adnak arra, hogy emberek kapcsolatba kerüljenek egymással, egyszerűen azon a szinten, mint ahogy bemutatkozunk, vagy egymásra integetünk, vagy egymásra mosolygunk a villamoson. És az viszont mindenféleképpen kell ahhoz, hogy egy jó kapcsolat kialakuljon két ember között, hogy élőben is találkozzanak. És ilyen értelemben, hogyha valaki nem azt gondolja, hogy minden ezeken az applikációkon múlik, akkor egyébként nagyon jó eszközök arra, hogy az első pár lépést meg lehessen tenni.
Tehát magyarul a szokást kell, vagy a szerepét kell átírunk magunkban egy picit, vagy megértenünk.
Én azt gondolom, hogy egy idő után ez inkább megtalálja a helyét majd a társadalomban, vagy abban, hogy ismerkedünk, és nem egy ilyen vagy élőben, vagy online ismerkedünk, látszat ellentét fog kialakulni, hanem beáll egyfajta egyensúly, ahol ez egy jó eszköz a mellett, hogy igen, élőben is lehet ismerkedni, vagy ez egy jó első lépés tud lenni.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon szívesen.
A randi kultúráról beszélgettünk Szokolai Árpád klinikai szakpszichológussal. Hét után folytatjuk a szabadesést, maradjatok még!